Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, amivel itt ülve dolgozunk, akkor visszaülök. És az első mondatom közt az szerepel, hogy nagyon köszönöm a meghívást. Ez egy barátságos dolog volt az Egylettől és Miklósi elnök úrtól. Kevésbé barátságos, hogy 20 percet kaptunk itt egy ilyen nehéz témára, de hát igyekszem betartani. Ígérem elnök úrnak és a moderátornak és minden kedves kollégának. Én nem jól sejtettem, hogy itt egy műhely beszélgetés lesz, úgyhogy a mondani valóm felépítése az egy kicsit szabad formába történik, de úgy gondoltam, hogy gondolatokat fogunk cserélni, tapasztalatokat, és én a magaméból fogok beszélni, mint a holokauszt egyik szerény magyarországi kutatója és a evvel foglalkozó intézmény vezetője. Én abból indulok ki, hogy az antiszemitizmus az a józanésznek a szégyene, és szégyen ma is, hogy ez a téma ennyire él Magyarországon, hogy szinte kulturális kóddá vált. Szégyen az is, hogy beszélünk itt felvirágzásról, beszélünk itt arról, hogy kulturális fővárosa lesz az egyik, vagy volt egyik városunk most ugye éppen Kassára, és beszélhetnénk többféle nemzeti megújulásról, de közben ezt a kővel megrakott hátizsákot cipeljük, és ez a téma éppen a szabad véleménynyilvánítása, korlátlan szólásszabadság őrve alatt még mindig nem érte el azt a határt, amire nagy szükség lenne. Én magam részéről számos fórumon elmondtam, hogy ne a pedagógusokon kérjék számon, ne rajtunk kérjék ezt alapvetően számon. Természetesen tesszük a dolgunkat becsületből, elkötelezettségből. Von Hause az, ugye szabad mondanom, de hát a politikai elitnek kellene ebben megmutatni azt a példát, és meghúzni azt a vonalat, amire oly szükség lenne, és ha bizonytalan ebben a politikai elit, ha bizonytalan ebben a bíróság, az ügyészség, akkor hogy várjuk el a rendőrtől, mondhatnám ezt a kifejezést, nem lebecsülés a kis rendőrtől is, hogy az életét kockáztassa, hogy neki menjen egy ilyen üvöltöző szélső jobboldali bandának. Hát ez a mai Magyarország, és sajnos szabad a gyalázkodás, szabad beletiporni másnak, társadalmi csoportnak, vagy éppen személyeknek a érzületében. Még nagyobb gyalázat, és számomra fölfoghatatlan, hogy az emberi méltóság védelme az szenved ekkora csorbát, mert mindenkor a magyarság és a mi emberi méltóságunk szenved csorbát, mikor itt szabadon zsidóznak, cigányoznak, és a témát lehet folytatni. Itt például ezekben a napokban, és műhelybeszélgetésként lévén szó, hogy milyen jelenségekkel találkoztam, vagy kellett megbirkóznom. Megtaláltuk Wallenberg egyik védettjét, aki a Józsefvárosról kapott menekvést, aki ismeri Lévajnak a könyvét, jönnek a munkaszolgálatosok a józsefvárosi pályadal, kiszabadítottak, és van egy úr, aki belenéz egy férfi így a fényképbe, a fényképezőgépbe, a Veres Tamás gépébe, megtaláltuk ezt a bácsit, Heller Vilmosnak hívják, Bécsben él, minden előkészítve, hogy megyünk hozzá videófelvételt csinálni, ír a lánya, hogy fél a bácsi, hogy utána kijönnek a magyar nyilasok, új nyilasok, és őt megtámadják, vagy megölhetik. Hát mi van itt? Ugye? És ő él Bécsbe, egy külvárosi részbe. Hát ez volt az egyik ilyen dolog, hogy meg kellett nyugtatnom, végül is elkészül, de ő fél. Én azt hiszem, hogy talán van valami alapja. A másik dolog, évek óta harcoló Kőszegen elkapart munkaszolgálatosok az erdőbe, hogy egy emlékpark készüljön ott el. Kérem szépen, úgy néz ki, hogy ebbe az emlékévben sikerül ezt megoldani. Amúgy a maga költsége 25 millió forint, szóval meg lehetne ezt egy kis jó akarattal és összefogással csinálni. Hát ahogy most alakul, hogy jó szándék és összeszedjük a pénzt, jön a pénzügyi vélemény, és azért mondom ki, mert nincs itt értelme bujócskázni. Hát azért az nem lesz jó, hogy egy ilyen történelmi városban ezek után kaftános zsidók fognak sétálni. Mert hogy ezek jönnek a kaftánba majd oda, ugye a sírokhoz. Ezt kimondják emberek, és hozzáteszem, remélem jó akarattal, és úgy is veszik, és maradjunk ebben, mert még ugye felvétel is készül. Most jön hétfő hozzám az alpolgármester megbeszélni ezt a dolgot. És én meg fogom nyugtatni, hogy a kaftánosokra kevésbé számítsunk, inkább a kegyeleti funkciókkal foglalkozzunk, mert éppen vasárnap volt, most múlt vasárnap, hogy civil becsületrendet adományoztak a Rohonci Osztrák Egyesületnek, ott 180 zsidó honfitársunkat lemészároltak 45. március 24-én éjszaka, ott elkaparták valahol őket, de nincs meg a sír, de ott már van emlékmű, minden évben van emlékhely, kiállítása, és így tovább, javaslom kollégáknak el kell menni, de hát egy szégyen, hogy mi úgy állunk, hogy az erdőbe, a tömegsírokba áll a víz, a másik oldalon meg nincs sír, de van kiállítás és emlékünnepség. Hát ennyit megint egy ilyen dologról. A harmadik dolog, amiről csak röviden itt fölvetem, hogy most lement a Doni konferenciák, ugyan most még lesz egy-kettő, de hát ott nekem kellett egyedül beszélni, kellett megtettem nagyon szívesen a Doni munkaszolgálatosokról. Hozzáteszem, hogy apám is a gyors hadtesten volt kinn, és tudok az néhány családi történetet is, hogy mi volt és hogy volt, mint karpaszományos zászlós, visszajött sebesüléssel, de hát ott maradt 36 ezer munkaszolgálatosunk. Hát én egyedül mondom a nótát, ugye, hogy hát kérem szépen őről is meg kell emlékezni, mert Vitéz nagybányai annak idején Kleszheimbe elmondta 43 áprilisában, Fürernek, hát ott maradt 36 ezer munkaszolgálatos is a magyar áldozat oltárán, amit ugye betettünk ott a 43 április, 36 ezer munkaszolgálatos. Jó, hát ezek után egyik kollega leül velem, azt mondja, hogy olyan jól beszéltél, meg azt mondták a fórumon is, hogy nem fasisztáztál végre. Tehát nem is fasisztáztam, nem jöttem én ide, hanem a történelmi tényeket, azt mondja. De hát akkor tisztázzunk, beszéljünk egy kicsit, azt mondja, tudod, én nemzeti érzelmű vagyok. Induljunk ki ebből. Most mit csinál ilyenkor egy virtigli magyar? Azt mondja, én is nemzeti érzelmű vagyok, ugye? Na de kérem szépen, mi van? Azt mondja, de te ilyen zsidó témával foglalkozom, ugye? Tehát azért valahol neked van valami flatnit, stimmel? Ugye? Szóval ezek azok a jelenségek, persze itt van tanult kollégám, ebben sokkal erősebb az András, hogy milyen jelenségek vannak, de én mondjuk ezzel. Vagy komoly gondjaink voltak, anyagi gondjaink, hát ismert mindenütt, hogy hát a szakadék szélén volt az emlékközpont, hogy bezárjuk-e. Kapom azt a jópofa megjegyzést, hát egyszerűbb lenne azt mondja, professzor úr, felejteni. Az nem kerül pénzbe. Ugye? És mondtam, hogy ez pedig hát ugye nem lehet elfelejteni. Na, csak ügy fölvezetőnek, hogy én milyen problémákkal küzdök, és hát éppen ebben az épületben tavaly tartottunk itt az ELTE szervezésében azt, hogy milyen jelenségek vannak még ma Magyarországon, amelyeket hát örököltünk, és készült is ebből egy dolgozatom, ami megjelent Bécsben. Hát ezeket össze lehet szedni, egészen ott meg elmondtam azt, hogy a 44-es harc című folyóiratba, hogy vették át a korábbi sztereotípiákat, hogy vették át a náci szlogeneket, de tulajdonképpen, ha több időm lett volna, akkor elmondom, hogy mi azok a figurák, ahogy ma megjelenik a zsidóság a jelenünkben, az ott van 44-ben is. Tehát ehhez képest a változás talán abban, nagyon egyszerűsítve mondom, abban figyelhető meg, ugye, hogy most már Izrael támadása is beletartozik ide, de hát zsidó összeesküvés az változatlanul és jól tartja magát. A következő 10 percben, ami még rendelkezésre áll, van két gyöngyszemről akarok beszélni, mert a kutató az mindig gyöngyszemnek nevezi olyat talál, hogy hát ez a könyvecske is ugye megjelenhetett Magyarországon, mint annyi más. Ez a Endre Lászlónak a zsidókról című könyve, ami 42 után 2003-ban is újra megjelent. A Harc című folyóiratot különben a hely szelleme miatt mondom, ezt itt vettem meg a Kálvin téren, úgyhogy 7000 forintért árusították. Szóval ebben a Méhedi Lajosnak az előszava rendkívül érdekes, és csak azért hívom föl rá a figyelmet, hogy mennyire aktuális, és a harmadik dokumentáció pedig ennyi, ami belefér az időnkbe. Elmondom azt, hogy Méhedinek itt az előszavában Endre Lászlót dicséri, és arról beszél, hogy kérem szépen 1926-ban ő Gödöllőn a Közművelődési Egyesületnek a kiállítása alkalmából nagyszabású beszédet tartott, ahol kormányzó úrunk és főméltóságú hitvesén kívül sok ezer magyar is jelen volt, látható együttérzéssel hallgatta meg az akkori időben még szokatlan, az ő szokatlan előadását, amiben fölhívja a figyelmet arra, hogy a magyar, nagy magyar nemzeti tragédia milyen felkészületlenül találta a magyarságot, hát itt Trianonról van szó. A magyar koponyák legtöbbje a liberális Mákony bódulatában szenderegve nem tudta felé megérezni, hogy felismerni, hogy a trianoni összeomlás egyedül a zsidó szabadkőművesség bűne, a világ uralmi törekvések egyik lánceme. És folytatja tovább, hogy bár ő akkor kimondta, hogy a zsidósággal le kell számolni, meg kell indítani a harcot, minden drág nehezedő. Különben itt foglalkozik vele, hogy mennyire egyetértett és együttérzéssel foglalkozott, ahogy hallgatta őt a kormányzó, megdicséri Endrét, és utána pedig azt mondja, hogy kérem szépen 42-ben a zsidó kufárok némi hátravetése fajvédelmi törekvésünknek csak fél sikere, mert még manapság is nagy a zsidó, befolyás szertelen a harácsolás, és hát ezt evel le kell számolni, a zsidóságot ki kell majd az országból, ki kell számolni, nem így írja, de hát el kell távolítani, hogy korrekt legyek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy egyetlen zsidó vércsepp hordozója is milyen veszélyt okoz, sohasem lehet teljes értékű a magyar, mert a zsidó vér átütő erejénél fogva mindig zsidónak fogja érezni magát, hogyha egy csepp vér is, zsidó vér is van benne. Tehát az öröklés törvényeknek megfelelően tiszta vérű zsidó ivadékokkal ellen is kell itten dolgoznunk, hogy nem szabad, hogy ráolthassa a vérét a magyar fajúakra. Na kérem szépen, ugye itt megint az jön ki, ugye, hogy ki magyar és ki nem magyar és ki az idegen. Egyébként foglalkozik, az előbb hallottam itt ugye négerekkel és egyebekkel is, most erre itt nincs időm, hogy foglalkozzam, hanem hát ez az egész képlet, amivel itt foglalkozik a magyar faj védelme érdekében, ugye nagyon plasztikus és máig érvényes, hogy a felelősség. Hát a Trianon ér is ki a felelős, ugye ezt itt elmondtam, és teljesen világos és egyszerű a magyarázat. Megnéztem a Doni konferencián, a konferencia előtt megnéztem a frontújságokat. Hát kérem szépen, a frontújságok, amit kiküldtek a Donhoz, mindenhol benn van egy oldal, hogy te magyar katona, amíg te itt vérzel a hazáért, addig a zsidó otthon a kávéházba és az uszodába és nem tudom én hol, ugye éli az életét, tehát ott is gerjeszti azt a gyűlöletet, hogy tulajdonképpen te rúgjál bele abba a zsidó munkaszolgálatosodba, ott pusztuljon el, mert ugye ő a hazának az árulója. Na most ezek a dolgok, és azért mondtam az előbb is azt a négy jelenségre, hogy csebbe a tenger, és egy ilyen rövid időben erről ennyit tudok beszélni, mert ugye megjelent a holokauszt bizottságnak a létéről a közlemény, hogy megalakult, hogy tényleg a kormány megalakított egy ilyet, ott ülnek a zsidó szervezetek, ott ülnek olyan társadalmi szervezetek, muszoe, meg nőbb, meg mások, akiknek ott a helye, vagyis az üldözetteknek a képviselete, és hát erre a Tégy a magyar gyűlölet ellen mozgalom már kihozta a maga fölhívását, lehet kérem szabadon csatlakozni, és ugye a holokauszt ipar fölírása megjelent, ez nem a reklám helye, csak azért mondom el, hogy ugye a legfrissebb, és mivel érvel. Kérem szépen, mi ma élő magyar emberek sem 44-ben, sem azóta 2014-ben nem tartjuk magunkat felelősnek. Nem tartjuk magunkat felelősnek a zsidók második világháborús deportálásáért. Nem engedjük, hogy kollektív bűnösséggel vádoljanak bennünket. Nem engedjük, hogy nevünkben bárki bármilyen bocsánatkérést fogalmazzon meg, vagy a mi adónkból bármilyen kártérítést fizessen. Mert azt mondja, semmiféle bizonyíték nincs arra, és ez a Magyar Holokauszt Bizottság is szégyelje magát, hogy a mai élő mintegy 10 millió magyar embernek 44-ben közeledt volna valamely zsidó halálához. Ha pedig ez a bizottság úgy érzi, hogy felelősek vagyunk, akkor mutassa be személyenként a bizonyítékot a felelősségre, és amennyiben meg felelősnek érzi magát a bizottsági tag, mivel ott ülök, mondhatom, akkor meg nem alkalmas arra, hogy ezzel az üggyel foglalkozzon, és a magyar nép nevébe bármiféleképpen föllépjen. Vagyis semmiféle bocsánatkérés, sem egyetlen félért ne fizessenek semmire, ha az emlékbizottság bocsánatot akar kérni, tegye, kártérítés fizessen a saját zsebéből, mert mi nem követtünk el semmiféle bűnt. És utána felsorolja a következő erőszakos cselekedeteket, mongol tatártámadás, török uralom, mit tudom én, micsoda, ettől lettünk lakatlan, ettől mentünk tönkre, Habsburgok vérengzései, és utána azonnal, hát egy rendes ugrással, Kunkon Béla 130 napos szadizmusa, trianoni gyalázat, második világháború utáni kommunista terrort, vagyis kérem szépen megvan, hogy kik a janicsároktól a Kumbéláig, ők a felelősök az ártatlan magyar emberek tömegével szemben. Nem kívánja ezt az egész kérdést faji alapon vizsgálni, de ugyanakkor, hát szó nincs a Hotthy rezsim felelősségéről, vagy a nyilasokról, vagy bármi ilyesmiről. Vége az van, hogy nem vagyunk hajlandók ennél a műsorban semmiféle formában részt venni. Kérem szépen, a magyar kormány pedig csak olyan támogatást nyújtson, amit bármi más nemzetiség számára, mert a zsidóság, mint népcsoport nem is szerepel a magyar nemzetiségek listáján. Hát, bocsánat, mondtam, nem a reklám helye, meg a rövid időben még van 2 percünk, csak azért bemutattam, hogy hát azért itt tartunk ma Magyarországon, és nekünk az intézményünk kuratóriumának, támogatóknak, másoknak ezekkel a jelenségekkel kell szembenézni, és hát én amire gondoltam, és amiről beszéltem most jó néhány szó kín, volt néhány európai fórumon is, néhány illetékesnek nem tetszett, azt mondtam, hogy sajnos, amíg ilyen erős a felelősség elhárítás, addig nem nagyon tudunk előbbre jutni, mert tulajdonképpen ez be van idegződve, mert mi vagyunk az, akit a balsors régen tép, és kérem szépen, mi, mintha nem lennénk a sorsunkért ugye felelősek, vagy ami történt most csak nagyon röviden a 20. században, és így Európa szinten is kaptam néhány érdekes kérdést ezzel kapcsolatban is, de akkor végül már olyan védekeztem, hát kérem szépen, mi most még ott tartunk, hogy most már Görgei nem áruló. Ugye, mert most éppen lovaszobrot kapott már, és így megyünk tovább, de hát sajnos vannak nálunk még ilyen zavarok, meg van akinek még egyelőre az is probléma, hogy Széchenyi vagy Kossuth, és hát folytathatnánk ezeket a kérdéseket. Kevésbé értették, de hát végül is a summázva a dolgok, rengeteg dolog ugye jelen van, én csak föl tudtam villantani ebből néhány dolgot, de hát alapvető az lesz talán ebben a következő emlékévben is, és abba kell nekünk mindenképpen egyetértésre jutni, gondolom, akik az asztalnál itt vannak, azok úgy vannak vele, hogy hát tényleg miért vagyunk felelősek, és mennyire is kimerjük ezt mondani, valamikor lebírunk-e már számolni ezekkel a dolgokkal Trianontól napjainkig, hogy lesz-e egy egészségesebb, erkölcsösebb, átgondoltabb gondolkodás, mert ha nem, akkor még nagyon sok ilyen konferenciát fogunk tartani, és mondjuk el ezeket a dolgokat itten egymásnak. Tehát kellene egy intenzívebb nemzeti megtisztulás, amiben hát beletartozik persze a tudomány embereinek, az oktatás embereinek is az állásfoglalása, De hát ebben a légkörben ez egyáltalán nem könnyű, és azt hiszem, hogy még ezen a téren nagyon nehéz éveknek nézünk elébe. Én köszönöm, nekem letelt az időm. Köszönöm, hogy meghallgattak.